Először is egy általános kérdéssel szeretném, ha kezdenénk. Olyan sokat hallunk az elmúlt hónapokban a védőoltásokról, de mielőtt konkrétan a koronavírus elleni vakcinákról beszélgetnénk, megtenni, hogy megpróbálja nekünk elmondani úgy, hogy egy átlag hallgató is megértse, hogy hogyan alakul ki egy védettség egy védőoltás hatására az emberi szervezetben?
A védőoltások egy aktív immunizálást jelentenek, tehát egy olyan orvosi eljárást, egy orvostechnikai eljárást, ami egy új immunválaszt alakít ki az emberben. Ez nem egy egyszeri válasz, hanem egy hosszú ideig tartó úgynevezett immunmemória jön létre, aminek két feltétele van, hogy ezt elfogadjuk. Első az, hogy ez egy biztonságos orvosi eljárás legyen, tehát ne legyen ártalmas, tehát a biztonság az első feltétel, és a hatékonyság a második feltétel, tehát hogy valóban védjen a majdan bennünket a beoltottat érő fertőzéstől. Tehát egy aktív immunizálásról van szó, megtanítjuk az immunrendszert annak a felismerésére, például ezúttal annak a vírusnak a felismerésére, ami ellen védelmet akarunk kapni. Tehát a két legfontosabb feltétel, hogy ne ártson, a második viszont az, hogy használjon, és van még egy sor logisztikai feltétel, hogy könnyen hozzáférhető legyen, szállítható, tárolható legyen, és hát nyilván vannak anyagi feltételei is, hogy tömeggyártás, amiről minden védőoltás esetén szó van, az megoldható legyen anyagi eszközökkel. Még egy dolog, az orvostudomány úgy tartja, ez egy elfogadott konszenzus vélemény, hogy az orvoslás történetében a legsikeresebb úgynevezett biológiai terápiáról van szó a védőoltásokkal, tehát ebben az esetben nem gyógyszer, tehát farmakológiai védelem, hanem a szervezetet magát használjuk fel arra, hogy ezt a védelmet kialakítsa. Ez előfordulhat fertőzésből is, tehát spontán olyan interakcióból, ami az adott ember és mondjuk a fertőző ágens között kialakul, de nagyon sok esetben ezek a spontán immunizálódások nem tartanak elég soká, és nem elég nagy mértékűek. A védőoltás, ez egy aktívan végrehajtott, optimalizált immunizálás. Ennyivel több, mint a spontán immunizálódás.
A védőoltás az nagyobb immunitást képes előidézni a szervezetben, mint hogyha amúgy találkozunk mondjuk a koronavírussal.
Igen, ez az, amit mondtam. Tehát a védőoltás az egy átgondolt, kipróbált, optimalizált beavatkozás. Alaphelyzetben sokkal nagyobb védettséget ad, mint a spontán fertőzés. Itt voltak azok a példák, ez most már a koronavírus történet, hogy Svédországban például arra gondoltak, hogy leszámítva az időseket, a fiatalabb vagy középkorú társadalmi réteg hagy fertőződjék meg, ezzel kialakul egy védelme, úgy mondják, hogy nyájimmunitás, és akkor sokan meg lesznek védve. Hát sajnos nem jött be, a svédországi mortalitási, tehát halálozási számok, statisztikák sokkal rosszabbak, mint például a etnikailag nagyon hasonló norvégok és a dánoknak a halálozási számai. Tehát nem működik. Ez antigénenként, illetve fertőző ágensenként, mikrobánként különböző, hogy mennyire tud a spontán immunitás kialakulni. Egy példa a mumps például, amikor én kisgyerek voltam, nagymamám átküldött a szomszédba, ahol volt egy mumpsos kisfiú, hogy jó lenne elkapni és ezzel védettséget szerezni. Nos, ez a koronavírusnál nem jön létre.
Szeretném, hogyha minden olyan védőoltásról beszélünk, amit ma Magyarországon a házi orvosnál vagy oltóponton megkaphat valaki, mert mindegyik egy kicsit más, de talán abban egyet értenek, úgy látom a nyilatkozó szakemberek, hogy mindegyik jó, de akkor kezdjük ezzel az általánossal, hogy ezzel ön is egyetért, hogy minden olyan vakcina, ami ma Magyarországon engedélyt kapott az oltásra, az jó, attól nem kell félni, hanem ha valamelyiket kínálja a házi orvos, azt fogadjuk rá nyugodt szívvel?
Kiindulva abból, hogy a COVID, tehát a koronavírus előidézett betegség úgy az akut formájában, a heveny formájában, ami ugye ez egy légzőszervi vírus, tehát elsősorban az alsó légutakat, a tüdőt érinti, tehát akut formában nagyon súlyos tüdőgyulladást, fulladást okozhat, olyan emfizéma, tehát olyan nyálka réteg alakul ki a tüdő alveolusai, ezek kis hólyagok az elágazások végén és a hajszál erek között, amik gyakorlatilag megakadályozzák a vérnek az oxigenálódását, ami a tüdőnek a feladata, azaz egy fulladás érzés és oxigén hiány alakul ki. Emellett van azonban hosszú COVID, úgy nevezik, hogy post-COVID szindróma, tehát tünet együttes, amit például Egyesült Államokban már külön betegségként sorolják föl. Ez egy kiszámíthatatlan szívműködést, a véralvadást, tehát trombózis, az idegrendszert, a vesét érintő általános érgyulladás. Ez nagyon kellemetlen depressziót, pszichiátriai zavarokat, sőt tudati zavarokat okozó, nem beszélve, ahogy mondtam, a szív és a érrendszer különböző problémáiról. És ez sajnos még kisgyerekekben is előfordul, akikről a járvány első 3-4 évében azt tudtuk, hogy sokkal enyhébb tüneteik vannak, ha megkapják a vírust. Na most ennek fényében, hogy maga a COVID, a vírus okozta betegség mennyire veszélyes és milyen nagyon súlyos problémákat okoz, ennek a fényében a feltett kérdésre egyértelműen az a véleményem, hogy vakcinálni kell, mindenképpen kell. Na most a védőoltásokat gyakorlatilag a 18. század második fele óta a himlő elleni, a fekete himlő rettenetes sok embert áldozatául vívő fekete himlő oltással kezdődött. Itt egy állatból, a tehénből, maga a vakcina szó, a vakka latin szóból ered, ami tehenet jelent, tehát a tehén himlőből származó vírust oltotta Jennerbe a munkatársait, azokat az embereket, akiket ő orvosként látott, és ők átestek egy nagyon enyhe betegségen, majd védettek lettek. Ez a legelső próbálkozás, ez úgy mondhatjuk ma, hogy legyengített vírussal, tehát emberre nézve gyenge hatású vírussal immunizálódtak, tehát érzékenyítődtek, ami megvédte őket a vad vírussal szemben is. A második megoldás az inaktivált vírus, ami azt jelenti, hogy elölik a vírus, tehát hővel vagy valamilyen kémiai behatással a vírus ettől kezdve nem tudja magát felszaporítani a megfertőzött sejtben. Ugye a vírusok tulajdonképpen nem élő lények, mert önmagukban szaporodásra alkalmatlanok. A vírusok egyértelműen egy gazda sejtbe behatolva tudják megszaporítani magukat, és evolúciós értelemben a vírus célja idézőjelben nem az, hogy megbetegítsen, hanem hogy minél több legyen belőle. Most az inaktivált vírus az a teljes vírust tartalmazza, csak ő úgy gondoljuk, hogy nem tudja replikálni magát, tehát lemásolni és megsokszorozni önmagát. egyel újabb korszakban a fehérjéket izolálják a vírus felszínéről, és azt adják be, tehát nem a vírus genetikai anyagát, hanem a vírus külsején a burkán lévő fehérjékkel immunizálnak, amellyel szemben egy védelmet kap az oltott ember, és mikor jön a vadvírus a ugyanilyen külső burokkal, akkor az immunrendszer őt meg tudja támadni. Mindjárt fogok példákat is mondani. A harmadik generációs vagy új generációs vakcinák kétfélék. Van egy olyan, amit vektoros vakcinának nevezünk. Ez azt jelenti, hogy egy ártalmatlan vírusban, ami ugyan fertőzni tud, de semmi betegséget nem okoz, annak, mint egy trójai faló, az viszi be az ő genetikai állományba, beillesztve a, például most a koronavírus, azt a genetikai részletét, ami a koronavírus külső fehérjéjét, egy úgynevezett tüske fehérjének a génjét tartalmazza. Ha ez a vírus, ez például adenovírus lehet, amelyeknek sok változata van, és a legtöbb valóban ártalmatlan. Ha ezt oda beviszi, akkor megint csak a sejt elkezdi termelni részben az adenovírus, tehát a trójai falovat, és részben a benne levő görögöket, tehát a koronavírusnak azt a genetikai darabját, ami a tüske fehérjét kódolja. A második verziója ennek a harmadik generációs, tehát a másik megoldás, hogy csak azt az nukleinsav darabot, tehát genetikai darabot viszik be egy ilyen üres hólyagocskában, ez nanométer nagyságrendben van, ezért nanopartikulának hívják, csak azt a részt viszik be, ami a tüske fehérjét kódolja. No, példák. Inaktivált vírus az a kínai oltóanyag, például a Sinopharm nevű cégnek a oltóanyaga, amelyiket most már Magyarországon is hozzáférhető. A fehérje alapú vakcináknál ma még nincs a piacon ilyen, de van egy cég, amelyik már nagyon előre haladt a fejlődésben. Csak példaképpen a visszatérve az inaktiváltra, az egyik influenza védőoltás ilyen. A járványos gyerekparalízis, a poliomielitis elleni oltás is ilyen. Ez van a Sabin cseppben, amivel gyakorlatilag meg lehetett védeni több millió gyereket ettől a rettenetes súlyos betegségtől. És még lehet néhány példát mondani. A fehérje alapú védőoltásokra nagyon jó bevált példa, ugyancsak egy másikféle influenza vírus, és az úgynevezett humán papilloma vírus, ami egyébként méhnyakrákot okoz, tehát ez a védőoltás ettől a súlyos, egyébként mindkét nemet érintő rákos betegségtől óv meg mindenkit. A vektoros, tehát a hordozós, lásd trójai falu vakcinák, azokra lehet nagyon sok példát mondani, ezek már nagyon korszerűek, ilyen a hepatitis, tehát a fertőző mágyuladás elleni vakcina, és még egy csomó más vakcina, az csak a tüske fehérje géndarabját hordozó védőoltásra eddig fertőző betegségekben nem került sor, de már évtized óta foglalkoznak ennek a fejlesztésével. Na most Magyarországon a inaktivált az a kínai, a Sinopharm, a vírushordozóval ellátott ilyen az AstraZeneca, ilyen a Sputnik, tehát az oroszok által kifejlesztett, és ugyan még az Európai Unió által hivatalosan nem elfogadott, de ismert vakcina, ami jó eredmények vannak, és a csak a genetikai anyagot tartalmazó védőoltás az a Pfizer és a Moderna. Hamarosan lesz állítólag napokon belül egy újabb hordozós vakcina a Janssen cég előállításában, és még sok más, minimum 20 vakcina van a célegyenesben, tehát a kipróbálás utolsó stádiumában.
Szerintem, ami esetleg aggasztatja hallgatókat, akár a mellékhatás is, de előtte most maga az engedélyeztetés, amit ön is szóba hozott, hogy van, aki azt mondja, hogy addig nem bízik benne, amíg az európai engedélyeket nem kapja meg egy vakcina. Tehát úgy is kérdezhetném, hogy ez politikai kérdés ön szerint, hogy mondjuk az Unió mire nyomra rá a pecsétet, vagy mire nem nyomja rá?
Az nem. Én úgy gondolom, hogy az európai hatóság hihetetlen részletesen megvizsgálja az eredményeket, azokat a dokumentációkat, amelyek az eredményeket tartalmazzák, és utána dönt, így is nagyon felfokozott tempóban állítólag. Régebben, amikor nem volt világjárvány, tehát nem volt ez a nagyon gyorsan terjedő, a Föld minden részét érintő 100 milliónál több fertőzött és 2 millióval jóval több halál. Tehát amíg nem volt ez, addig ezek a hatóságok, az európai is, meg az amerikai is lassabban dolgoztak. Most tényleg háborús helyzet van a szó ennek az értelmében, úgyhogy gyorsabban dolgoznak. Én úgy érzem, hogy az európai hatóság részéről nem politikai kérdés egy olyan engedélyező szakvéleményt adni, ami után Európai Unióban tartozó országok, illetve esetleg az ő szakvéleményükre hallgató Európai Unión kívüli országok alkalmazzák ezt a védőoltást. Amit politikainak érzek sok szempontból, legalábbis hibrid módon, az én szerintem a magyar politika döntése. Tudnélik, nem fordult még elő az, hogy ez már az orosz vakcinával is kismértékben így volt, amit vizsgált a magyar hatóság, az OGI, de a kifogások ellenére, amelyek elég jelentősek voltak, de a végső simításokat érintették, végül is a kormány sürgető nyomása nyomatta rá a bélyegzőt a magyar hatósággal. A kínaival ennél sokkal rosszabb a helyzet, mert ilyen értelemben dokumentumok lényegében nem álltak rendelkezésre. Az volt az egyetlen érv, hogy amit sok millió embernél kipróbáltak, az nekünk is jó lesz, és sietni kell. Ez a módszer, ez a stílus az én ízlésemnek, meg az ismereteimnek nem felel meg. Ugyanakkor nagyon komolyan hangsúlyozni szeretném, amit mondtam, hogy a betegségnél, a Covid-nál, annak a rövidtávú, hosszútávú hatásainál még az ilyen nemzetközi ellenőrző jogosítvánnyal rendelkező hatóság véleménye nélkül is bizonyos végső és nagyon ijesztő helyzetekben föl lehet használni. Az egy más kérdés, hogy a validált, tehát a konfirmált, megerősített úgynevezett nyugati vakcinák, amelyek egyébként nagyon sok helyen elfogadásra kerültek, óriási mennyiségben, részben rendelkezésre álltak eddig is, szállítási problémák voltak, de ezek most nagy mértékben megoldódnak, tehát nem biztos, hogy át kellett volna erőltetni a magyar lakosságon a kínait, ha akarja. Szóval, hogy nincs más választható bizonyos helyzetekben. Mondom, kettős érzésem van. Én nekem a stílus, az erőszak nem tetszik, és nem elfogadott ebben a rendszerben. Ugyanakkor a védőoltás úgynevezett mellékhatásai sokkal kisebb rizikót jelentenek, még idős emberekre is, még a krónikus betegségben szenvedő, de gyógykezelt, számon tartott, ellenőrzött betegekbe is, mind a vírus maga. és a betegség.
Ön kapott-e már védőoltást koronavírus ellen?
Igen, megkaptam. Én akkor kaptam meg, amikor nem volt más Magyarországon, ez a Pfizer-féle védőoltás volt.
Ha most került volna sorba, amikor elkezdődött a kínai vakcinával a tömeges oltás, vagy a korábbi mértékhez képest tömeges oltás, akkor ezt is elfogadta volna mindezek fényében, amit az elmúlt percekben mondott?
Gondolkodás nélkül elfogadtam volna.
És akkor mit javasolna, ha mondjuk szakértőnek megkérné az OGI vagy a Népegészségügyi Központ, hogy most lenne még mit tenni ezeknek a vakcináknak a úgymond papírozásával? Tehát lehetne ezen még valamit módosítani?
Hogyne. Ez szerintem folyamatban is van. A újabb dokumentációk csatolása, olyan fajta kiegészítő vizsgálatok, amelyek az új mutánsokra megpróbálják a vakcinákat alkalmassá tenni, új vakcina fejlesztések kezdődnek. Jelenleg 70 vakcina fejlesztése indult el, már klinikai fázisban, tehát emberi vizsgálatokban, amiből az következik, hogy megpróbálnak minden variáns ellen is létrehozni vakcinát, a meglevő, megnyilvánuló mellékhatásokat elkerülő új készítményeket létrehozni, illetve amit körülbelül egy fél év múlva fogunk tudni, hogy melyik vakcina mennyi ideig ad védettséget. Amikor ezt meg fogjuk tudni, ezt ma még senki nem tudja, csak előzetes preklinikai állatkísérletekből lehet valamilyen következtetést levonni, de hát ezek nem emberi értékelhető eredmények, akkor megint újabb hulláma lesz az új védőoltások kialakításának.
Ön is szóba hozta a vírus mutálódását, a különböző mutánsokra a jelenlegi tudásunk szerint jók ezek a vakcinák, amiket most alkalmazunk itthon?
Hát átfedő jelentőségük van. Én úgy tudom, hogy például a Pfizernek a csak genetikai anyagot hírvívő RNS tartalmazó vakcinája olyan immunitást vált ki, amely nem érzékeny ezekre a mutációkra. Ezt úgynevezett sejtközvetített vagy celluláris immunitásnak hívjuk, ami nem antitestekkel, tehát nem ellenanyagokkal neutralizálja a vírust, hanem sejtekkel. Amit én konkrétan tudok, pontosan Karikó Katalintól, az az, hogy a Pfizer vakcina nem nagyon érzékeny a mutánsokkal. Én tudom, hogy a brit mutással szemben abszolút védelmet ad, és a dél-afrikaival is, amivel szemben például az AstraZeneca hát gyakorlatilag nem hat, 10% körül van a hatékonysága, azzal szemben is a Moderna is, meg a Pfizer is jól működik. A Janssen, ami pillanatokon belül kin lesz a világpiacon, állítólag nagyon jól. Én próbálom olvasni a friss irodalmat, ezek egy-két napos irodalmak, azok azt mondják, hogy az jó ellene. És ráadásul a Janssen csak egy oltást igényel.
És egyébként, hogyha tételezzük fel, hogy mondjuk valaki megkapta itthon az AstraZeneca vakcináját, és valami olyan forgatókönyv előtt állunk, hogy mondjuk az a mutáns Magyarországon is elterjed, amelyik ellen ez nem annyira hatékony, akkor később ugyanezt az embert be lehet oltani mondjuk a Pfizer vakcinájával?
Egyértelműen igen. Ahogy mondtam, influenzával szemben is, a gyakorlatilag szezonális influenzával szemben is többféle vakcina van, és azokat lehet kombinálni. Olyan vizsgálat is volt már, olyan klinikai vizsgálat, hogy lehet-e első oltásra az egyik típusút, másik oltásra egy másik elven létrehozott oltóanyagot adni, és jó eredmények vannak ebben.
Technikai jellegű kérdésem lenne a Pfizer vakcinával kapcsolatban, legalábbis ott került ez elő, nem tudom, a többinél van-e ilyen probléma, ha jól tudom, a Sinopharmi az egyesével van csomagolva, talán a Modernái az, ami még ilyen egy ampulában 10 adag van, a Pfizernél pedig ugye úgy indultunk, hogy 5 adag van benne, aztán egy jó fecskendővel 6-ot is ki lehet ebből szedni, de olvastam egy finn nővéről, aki állítólag valami nagyon speciális technikával 7 adagot is ki tudott szedni az ampulából. És az a kérdésem, hogy ezek a cikkek mindig hangsúlyozták, hogy az ampulában maradó még pici mennyiségeket nem lehet már összeöntögetni egymással. Ez engem annyira foglalkoztat, hogy miért nem lehet összeönteni, hogyha ugyanaz a vakcina van mindegyik ampullában. Ön szerint miért nem lehet ezeket összeönteni, és úgy még beadni valakinek?
Nem tudom, hogy ön teljesen őszintén válaszoljak. Ezek olyan kis térfogatok, hogy a tűnek a falán elkenődhet, és nem lehet nettó visszanyerni azt a térfogatot, amit beletöltöttek. Ezek az ampullák úgy vannak előkészítve, legalábbis amennyire én tudom, hogy egy olyan anyaggal vannak belülről bevonva, ez valami szilikon jellegű anyag, ami pont ezt a feltapadást, a odaragadást gátolja. Tehát, hogy a lehető legtöbbet lehessen belőle kivenni. Én úgy gondolom, ezt konkrétan a Pfizerről, a Modernáról tudom, hogy óriási kapacitással millió, százmillió nagyságrendben gyártják legkülönbözőbb új gyártó sorokon a vakcinát, tehát nem kell ilyen értelemben takarékoskodni azzal a néhány mikroliterrel.
Még szeretném, ha beszélnénk a nyájimmunitásról. Van egy résztéma, amit én úgy hiányolok a közbeszédből, hogy mi lesz a gyerekekkel. Ugye, ha jól emlékszem a sajtóinformációkra, akkor egyedül a Pfizer vakcina az, ami 16 éves kortól lehetne adni. A magyar oltási tervben egyébként 18 év alatt nem szerepelnek a kamaszok sem. A többi vakcinát meg úgy tudom, hogy nem tesztelték még ez alatt. Talán most van egy brit kutatás a még ennél kisebb gyerekekre, de még ez klinikai szakaszban van. Szóval, hogy ön szerint egyrészt lenne szükség a gyerekek oltására a nyájimmunitás eléréséhez, és mit gondol, hogy ez meg fog-e történni? Tehát a klinikai vizsgálatok elindulnak, ez egy reális céle, vagy van erre egyáltalán szükség ön szerint?
Válaszuk ketté. A nyájimmunitás nem ezt jelenti. A nyájimmunitás azt jelenti, hogy a populáció 60-70%-a át van oltva. Ez jelentés, az átviteli tényező kisebb, mint egy, így fog a járvány elmúlni. Ami a gyerekek, fiatalok oltását illeti, egyértelműen ide tartozik még a várandós nők, a szoptatós anyák, a bizonyos krónikus betegségekben, akut fellángolásban lévő embereknek az oltása. Ami a gyerekek, fiatalok oltását illeti, a válaszom egyértelműen igen. Nyilvánvalóan, ahogy egy újszülött megkapja a dipertét, tehát a diftériának, tehát a torokgyík, a pertussis, az a szamárkőgés és a tetanusz, a vérmérgezés elleni vakcinát néhány hónaposan, többször ismételve, nem beszélve a BCG oltásról, tehát a tuberkulózis elleni oltásról, meg fogják oldani azt, hogy ez a korosztály is az immunmemóriájába rögzítse ezt az ellenséget, amit ez a SARS-CoV vírus jelentett. Az, hogy még nem ajánlják, az nem azt jelenti, hogy káros, hanem azt jelenti, hogy nem próbálták ki elegendő számban. Ez úgynevezett kettes klinikai fázisban, illetve a hármasban. Tehát nincs joguk azt mondani, hogy kérem, a 65-ön felülieket is lehet oltani. Nagy valószínűséggel igen, ráadásul az egyes embereknek az, hogy ki a fiatal, meg ki nem, az rengeteg életmód és egyéb dolgoktól is függ. Nem erről van szó, arról van szó, hogy nincs joguk, mert nem vizsgálták. Állítom, hogy ebben a új vakcina fejlesztésekben ez az életkori határ lentről meg fentre is kitolódik, és ők is ebben szerepelni fognak.
Én úgy értettem a nyári immunitásra vonatkozó kérdésre, mert bocsánat, nem voltam teljesen egyértelmű, hogy ha oldhatóak lennének a 18 év alattiak legalább egy része, akkor talán könnyebben elérnénk a 60%-ot, mert ugye most olyan 2,5 millió ember regisztrált az oltásra. Csak arra gondolok, hogyha mondjuk azok a családok, akik vállalják az oltást, a gyerekeiket is beoltatnák, akkor már közelebb lennék a 60%-hoz, így értettem.
Igen, igaza van.
Most újra előkerült a napokban a sajtóban az, hogy dolgoznak a magyar kutatók is egy vakcinán. Ön erről tud valamit, hogy milyen lesz a magyar koronavírus elleni vakcina?
Nem tudok semmit. Debrecenben alakult egy ilyen tím, amely immunológusokat, virológusokat foglal magába, és olyanokat, akik a gyártási technológiákhoz értenek, semmit nem tudtam meg róla, hogy milyen módszert alkalmaznak. Szerintem ki fog derülni időben.
A beszélgetés legvégére még egy kis tippelést szeretnék öntől kérni, ha belemegy ebbe, hogy mit gondol, mikorra érhetjük el a 60-70%-os oltottsági szintet Magyarországon, ami ugye ez a bizonyos nyáimmunitás lenne?
Hát nagyon nehéz a kérdés. Nyilvánvalóan az oltási szándékoktól, tehát a oltással kapcsolatos álhírek és összeesküvés elméletektől is függ, illetve nagyon nagy mértékben a kommunikációtól. Én nagyon rossznak tartom, nagyon gyengének és nem eléggé bizalomgerjesztőnek a magyarországi vakcina és járvány kommunikációt. Ellentmondásos, nem mintha a világon mindenütt nem lenne egy csomó ilyen probléma. Magyarországon élünk, én itt nem tartom jónak, nem tartom elég empatikusnak, őszintének és átlátszó, tehát transzparensnek. Mivel ez is van, ez még rátesz annak a lassításába, hogy ezt a 60-70%-ot elérjük. Az, ha nem lehet mást kapni, mint kínai, amit mondom, én is beoltatnám magamat, ha nem lett volna más, akkor én úgy gondolom, hogy a körülbelül ősz, ha nem jönnek újabb hullámok, körülbelül őszre el lehet érni egy 50%-os átoltottságot a felnőtt populációban. Ez hihetetlenül fontos, mert amíg nincs meg a 50-60-70%-os átoltottság, az ilyen mostanihoz hasonló harmadik hullámok után jön majd a negyedik, ötödik, hatodik rengeteg problémával, munkanélküliséggel, olyan nélkülözésekkel és nagyon komoly lelki terhelésekkel. Ez én számomra legitimizálja azt, hogy a kínai is rendelkezésre áll, és azzal is jelentős nyomás kell, hogy a lakosságra nehezedjék, hogy ezt elfogadja. Pont emiatt a százalékérték miatt.
Apropó, ha már említi a harmadik hullámot, ön szerint egyébként ezt mi indította el?
Hát nem tudom. Valószínűleg a brit mutánson kívül állítól, sajnos már a dél-afrikai is itt van, a lazítás. Azok a lazítások, amik novemberben nagyon későn indultak, ennek van egy átfutása. A pedagógusok nem bevonása az első körben való, tehát mindjárt az egészségügyiek után, a szociális munkásokkal együtt való oltásában. Néhány olyan politikai, gazdasági kérdés, ami indokolatlan, hisztérikus és átgondolatlan, de ebben hangsúlyozom, hogy ebben nem mi vagyunk az egyedüliek. Ez mind hozzájárult a harmadik hullámba, és maga a járvány, a vírus az egy ilyen evolúcióban lévő, állandóan újabb megoldásokat kitaláló idézőjelbe struktúra. Mellesleg rengeteg semleges mutáció és negatív mutáció is van, csak azt nem vesszük észre, amikor nem működik úgy a vírus, nem kapcsolódik úgy a sejtjeinkhez. Csak azt vesszük észre, ami nyilván rosszabb helyzetet, nagyobb fertőzést és gyorsabb terjedést vált ki. Tehát ezt tudom erre csak mondani.
Ön az Érdligeti Református Gyülekezet tagja. református Igen. ember, ezért kérdezem, hogy mit gondol, hogy az egyházunknak mit kellene most tennie? Maradjanak nyitva a templomok, kell-e szigorúban venni az istentiszteleti rendtartásokat, vagy mit javasolna így, hogy itt vagyunk a harmadik hullámban?
Hát én azt hiszem, ez gyülekezete válogatja. Itt nálunk úgy oldotta meg a tiszteletes az óvatosságot, hogy részben közvetítés van minden Isten tiszteletről, ami vissza is nézhető a YouTube-on. Másrészt úgy ülünk, hogy egy padban a két végén egy-egy ember, a középen utána levő sorban csak egy ember a közepén, tehát 2-1-2-1, nyilvánvaló a maszkviseletnek a kötelező jellege, a bejáratnál van készfertőtlenítő, de folynak a bibliaórák, konfirmációs aktivitása. Szerintem könnyíteni ezen, de hát mondom, ahány templom vagy ahány gyülekezet biztos, meg ahány méretű légtér a templomban, annyi megoldás. Könnyíteni én nem tartanám célszerűnek, ha nagyon magas lesz újra a fertőzötteknek és a haláloknak az aránya, ami most sajnos nő, akkor nyilván az adott pillanatban szakemberek bevonásával meg kell fontolni a valamelyes szigorítást. Én itt úgy érzem, hogy ez jelenleg erre nincs szükség.
Mond esetleg olyan számot, amit már ilyennek tart, amikor érdemes ezt megfontolni? Napi új fertőzött szám, vagy a napi halálozási szám, vagy mire érdemes figyelni ön szerint, ami a legaggasztóbb mutató?
Gyakorlatilag a mozgó átlagokra, tehát hetenként való átlagokra, nem egy-egy napnak a kiugrására, ami hétvége után más, mint hétközben, hanem egy mozgó átlagra. Itt van járvány matematika, ami előre becsüli ennek a felfele ívelő arányát. Én nem értek ehhez, tehát nyilván vannak olyan számok, amit már nem lenne érdemes túllépni, hát is mehetőleg nem kellene túllépni, és meg kell mindent tenni ellene.